Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Most kezdődik a tánc. Gombház se bolyba leszakadt, lesz más, amelyik ott maradt, rózsám. Ha tudnád, amit én, ki odája, vagyok én. Gombház se bolyba leszakadt, lesz más, amelyik ott maradt, rózsám. Ha tudnád, amit én, ki odája, vagyok én. Most végződik a tánc. A szívem, a vérem is, hogy muzsikál, ki virágos, virrottig áll a vár. Rózsám, de szívű a fejem, rótába teli a szívem, a vérem is, hogy muzsikál, ki virágos, virrottig áll a vár.
Kertbarátok.
2016. november 23-án szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármási Bocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunk támogatója a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma a terveink szerint a zöldség és gyümölcsnövények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk. Ha idejük engedi, tartsanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Itt van körünkben dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Már mostantól hívhatnak a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy SMS-ben is elküldhetik kérdésüket a 0740 27 41 65-ös SMS számon. Ebben az időszakban van-e még gondunk, van-e tennivaló a kertben?
Hát az elmúlt héten szép hó esett, sokakat meglepett, aki nem rakta fel a téli gumit, az mint ahogy én is nem raktam fel idejébe, akkor még adott esetben kellemetlen is lehetett, tehát gyakorlatilag ezzel a hóeséssel megkezdődött a téli időszak, mondhatjuk ezt. Most bár szép idő van, de azért bármikor jöhet egy újabb havazás. Aki még nem végezte el, és adott esetben szükségszerűnek tartja, hogy a télvégi lemosó permetezéseket elvégezze, akkor a mostani időszak még kiváló lehetőséget ad rá. Tehát amennyiben a gombás, lisztharmatos betegségek okoztak gondot, akkor egy kénes, mészkénleves lemosó permetezést, szőlőben, Jonathan alma esetében, stb., ahol a lisztharmad okoz gondot. Egyéb más gombás megbetegedések esetében inkább réz alapú készítményeket, tehát a bordóillé, rézhidroxid, rézoxiklorid, akár a rézszulfátnak a különböző formulációi, és ha mondjuk a levéltetvek, vagy egyéb más olyan rovar, amelyik a törzsön tele lát, azok ellen szeretnénk védekezni, akkor egy olajos, rovarölőszeres lemosó permetezést, bár ennek inkább szerintem hatékonyabb, hogyha ha tavasszal végezzük el, tehát végül is most, ha úgy van, lehet akár olyan készítményeket is kapni, hogy egyben van kén, réz és olaj is, olajos részkén ennek magyarul a neve, lehet keresni a növényvédőszer patikákban is, ezzel akár egy lemosó permetezést még el lehet végezni.
Általában az utóbbi időben mindig meglepetésszerűen ér minket a tél, hogyha áprilisben jönne, akkor is meglepetésszerű lenne. Aki esetleg a növénymaradványokat a konyhakertből nem gyűjtötte össze, azt gondolom, hogy most megteheti még, nem? Vagy nem olyan nagy kár, hogyha ott rothad el a földön?
Megteheti természetesen.
De betegség szempontjából ez nem negatív, hogy ott maradt, nem gyűjtötték
tehát,
össze?
Hogyha egy egészséges növényállomány maradott, akkor nyilvánvalóan azon most már ebben az időszakban ettől arrafele nem fog betegség azon felszaporodni. Viszont hogyha ez egy természetes folyamat, amúgy ugye a növények kint maradnak, viszont hogyha valamilyen fertőzéseket láttunk rajta, úgy gombás, baktériumos, vagy akár még bizonyos rovar fertőzéseket is, akkor ezeknek az áttelelő képletei nagyon nagy fertőzési források lehetnek, tehát akkor ajánlatosabb ugye összegyűjteni.
Mi a teendő mondjuk a fóliákban, az üvegházakban? Onnan ajánlott összegyűjteni?
A növényházakban általában különböző kultúrák vannak, egymást követik. Beszéltünk fűtetlen, tehát hajtatásról. A fóliás és üvegházas termesztést egységesen szakmailag hajtatásnak nevezzük. Tehát, hogyha mondjuk egy fűtött dísznövénytermesztésről beszélünk, akkor ott folyamatosan cserélődnek a kultúrák. Most jelenleg a Mikulás virág nem virágzik, gyakorlatilag a fellevelei pirosodnak be, és kerülnek ki a növényházakból, és ezt fogja követni a muskátli. Na most érdemes a két kultúra között a termesztőberendezést fertőtleníteni. Nagyon sok olyan betegség van, amely közös. Minden dísznövényt, vagy a legtöbb dísznövényt támadja, tehát polifágak, ezeket legtöbbször ugye a nagyon sok helyen a dísznövénytermesztés úgy valósul meg, hogy alulról felszivatva öntöznek, és amikor ezt így végzik, elkerülhetetlen, hogy az egyik tenyészedényből, vagy nevezzük akár cserépnek, kifoljon a víz, azzal együtt a baktérium, a gombaspóra, bármi, és a következő mellett álló növény az felszívja, vagy hogyha esőztetően öntözünk, akkor a környező csövekről, fóliákról ott maradt spórák, ugye oda cseppenhetnek a növényekre, tehát érdemes fertőtleníteni minden kultúra után a növényházakat. Hogyha nem is tudjuk megengedni, tudom azt, hogy sokszor nehézkes önmagában azt megoldani, hogy egy növényház üres legyen, mert valahogy úgy van, hogy még felét eladtuk az egyiknek, már fél lábbal bent van a másik, vagy teljes lábbal sűrűbb bentéve, és majd akkor szedjük szét, amikor ugye a növényházban hely van, de mindenféleképpen kell időt és helyet biztosítani a fertőtlenítésre, mert ha nem előbb-utóbb, ez szerintem csak idő kérdése, de be fog ütni egy olyan fertőzés, amikor aztán kényszerűen úgy, hogy a növényeket kidobva, eldobva kell ezt elvégezzük.
Negyed egy múlt egy perce hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Csíkból vagyok, Béla!
Üdvözöljük!
Jó napot kívánok!
Szeretnék a mérnök úrtól kérdezni, kisebb parcellán termesztek burgonyát csak a család részére, és a drótféreg ellen mivel lehet védekezni?
Engedélyezett talajfertőtlenítő a teflutrin hatóanyag, ami rovarölő fertőtlenítő. Ezt leginkább olyankor érdemes kijuttatni, tehát ezt körülbelül egy olyan 10-15 cm-en be kell dolgozni a talajba, amikor még aktív a talaj élet, tehát úgy általában szeptember folyamán, vagy a következő évben, amikor már újra feljöttek, mert ezek, ahogy jön a tél, egyre mélyebb rétegekbe húzódnak, tehát a teflutrinnal lehetne. Nálunk kevésbé elterjedt, de azért, hogyha szemfüles valaki esetleg be tud szerezni rovar patogén, tehát a rovarokat károsító fonálférgeket, ezek inkább mondjuk a cserebogár pajor ellen, meg egyéb ilyen nem erősen kitinizált lárvájú bogarak lárvái ellen hatékonyak. A drótféreg ellen szerintem, mivel ön biztos nagyon jól tudja, más is, aki fogta, nagyon kemény, kitinizált páncélja van. Ezek ellen kevésbé hatékonyak. Elég nehéz védekezni ellene. Egy teflutrines, rovarölőszeres fertőtlenítést ajánlok, és a következő évben ezeknek a rovaroknak a fejlődt egyedei a pattanó bogarak. Nagyon érdekes, hogyha a kezünkbe fogjuk, még úgy pattannak ott is, tehát nagyon, igen. Tehát amikor ezeknek a tojásrakás időszaka van, ami eléggé elhúzódik, mert nagyon sok pattanó bogár van, lehetőleg ugaroltan kéne hagyni a területet, tehát ne legyen ott növény, hogy ne legyen vonzó számukra, hogy oda teszik a tojásokat. Tehát mondjuk egy, ha egy kultúránk van, akkor nagyon jó meg legyen oldva a gyommentesítés, de a kultúra ott van, tehát attól még vonzónak tarthatja, így lehet mérsékelni a drótférget.
Hát érdekes, azért érdeklődök, mert most van felszántva, ugye a szánt kaszáló terület volt.
Hát, hogyha kaszáló terület volt, akkor ott volt bőségesen aljnövényzet, tehát ilyenkor az szokás, hogyha frissen bevonunk termesztésbe egy területet, akkor talajmintát veszünk, és hogyha négyzetméterenként 2-3-nál több drótférget és cserebogár pajót kapunk, akkor szinte kötelező valamilyenféle talajfertőtlenítést, vagy akkor számolunk azzal, hogy itt kártételünk lesz.
Hát kár van elég, mert minden burzony a góma meg van liggadva.
Igen, tehát teflutrina hatóanyag, hogyha megjegyzik.
Köszönöm szépen.
Forgalmazzák?
Igen. A kereskedelmével talán nem mondhatjuk, de ezt, ha így megkérdezi egy növényvédőszerpatikában, biztos, hogy fogják tudni. Teflutrin.
Köszönjük szépen, viszont hallásra. Csiszer Anna énekelt, a Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a zöldség és gyümölcsnövények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk. Ha kérdésük van a témával kapcsolatban, a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy a 0740 27 41 65-ös SMS számon feltehetik. Teri kérdezi SMS-ben, hogy a tavalyi mikulás virág megpirosodik-e tápozással?
Hát a mikulás virágnak, ugye úgy nevezik, hogy mikulás virág, de mi gyakorlatilag a díszítő értékét a virág alatti piros felleveleknek köszönhetjük. A mikulás virág az a felleveleket akkor pirosítja be, és akkor virágzik, amikor rövid nappalba ér. Tehát a nappal hossza csökken, hosszabb ideig van sötét fázisban, mint világosságban. Tehát ez az, ami kiváltja a virágzást a mikulás virágnál, és a fellevelek színeződését.
Tehát, hogy a tápoldatozó, vagy nem tápoldatozó.
Úgyhogy általában az szokott lenni, ugye, hogy ha otthon van, akkor ha besötétedik, mondjuk most már 5-től azért elkezd sötétedni, akkor felkapcsoljuk a villanyt. Úgyhogy megszakítjuk ezt a úgynevezett rövid nappalos kezelést, tehát elsősorban emiatt fog virágozni, vagy nem. Van egy helytelen szakzsargon, azt mondjuk, hogy virágoztató tápok. A virágzáshoz megfelelő tápok, elemek kellenek, de kimondottan a legtöbb növénynél nem a táp indítja el a virágzást, csak ha nincsenek meg ezek az elemek, akkor ugye nem tud olyan szép meg tetszetős virág fejlődni. Általában a foszfor generálja a virág képződést, mint olyan, és a virág fejlődéshez a legtöbb kálium kell. És akkor a káliumra vagy a foszforra szokták mondani, hogy virágoztató műtrágyák, hát nem, szerintem nem virágoztatnak, csak virágzáshoz eszenciálisan kellenek. Virágoztatni általában a nappal hosszúságok szoktak, hideg, meleg, egyéb környezeti viszonyok szokták inkább a virágzást meghatározni.
Többet beszélünk még a Mikulás virágról, de várakozik egy hallgató. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük sokkal!
Szeretettel üdvözlöm a tisztelt szerkesztő urat és a mindek urat.
Köszönjük
Én
szépen!
Én azt szeretném megkérdezni, hogy van nekem egy olyan körülbelül 15-20 centis karácsonyi kaktusz. Én kaptam volt ajándékban, de nagyon kicsi volt, de rengeteg virág volt rajta. A virág elvadt egy idő után, és lehetettem, eltörött. Én visszaszúrtam a másik felét is, és megfogant. Most rengeteg virág van rajta, a konyha ablakban van, ott van a legjobb helye a virágjaimnak. Azt szeretném kérdezni, hogy mennyi idő közönként lehet öntözni. Nem nagy a virág.
Igen, a karácsonyi kaktusz, ahogy a nevében is benne van, tehát a kaktuszfélék általában kevesebb vizet igényelnek, viszont a karácsonyi kaktusz a többi kaktuszhoz képest egy picivel jobban tűri a vizet.
Igen.
Nem szabad, én azt mondanám, hogy azt szerint tessék öntözni, hogy ahogy tehát megemeli a tenyészedényt, a cserepet, és ön már érzi azt, hogy melyik a száraz, és melyik az enyhén-enyhén nedves. Nem mondom azt, hogy a kezével nézze meg a felszínén, hogy mennyire nedves a talaj, mert lehet, hogy a felszíne kiszárad, de alul még azért ott van benne a víz, tehát egy ilyen enyhén-enyhén-enyhén-enyhén nedves állapotba tartsuk, de tényleg enyhén nedves, tehát hogy ne legyen száraz, mert nyilvánvalóan nem jó száraz, de enyhén nedves.
Akkor minden nap nem kell öntözni.
Nem szükség minden nap öntözni.
Köszönöm,
De csak egy pillanat, hogyha egy növényt úgy szoktatod meg, hogy minden nap öntöz, akkor ne az legyen a következő lépés, hogy akkor most hirtelen egyik pillanatra a másikra két hetente öntözzük, hanem szép fokozatosan szoktassuk át arra, hogy mondjuk egy héten kap egy öntözést, de ez függ attól, ön azt említette, hogy az ablakban vannak. Valószínűleg, hogy a fűtőtest ott van alul, tehát sokkal jobban szárad. Úgyhogy ha a fűtőtestnek a mértéke, ahogy ugye haladunk előre a télbe, egyre inkább működik az a fűtőtest, alacsony a pártartalom, nagy a párloktatás, akár a talajból is, úgyhogy lehetséges, hogy egy nap alatt csontszáraz lesz a talaj, főleg a fűtőtest közelében.
Köszönjük szépen,
viszont hallásra.
János kérdezi SMS-ben, hogy a gyümölcsfákat lehet-e még ültetni?
Igen.
Amíg fagy a talaj, addig
így
lehet ültetni.
Így van. Sőt, ha lehetőség van rá, akkor most ültessük el, ugyanis, hogyha elhalasszuk ezt tavaszra, főleg, hogyha több gyümölcsfát szeretnénk, akár egy ilyen kisebb gyümölcsös telepíteni, akkor általában, tehát nem tudjuk azt, hogy milyen lesz a tavasz, és hogyha nekem van egy olyan megérzésem, hogy jó telünk lesz sok hóval. És főleg, hogyha ez el fog nyúlni, tehát olyan erősen csapadékos lesz az időjárás, akkor májusban sokszor, vagy akár áprilisban, ugye olyan nedves, vizes a talaj, hogy az nehezíti meg az ültetést.
A fáknak a nyesésére alkalmas-e a téli időszak, tehát meccésére?
Attól függ, hogy milyen fákról van szó. Tehát a csonthiasokat általában nem szoktuk a téli időszakban mecceni, mert tehát a fagyveszély miatt a kajszinál baktériumos betegség, fertőzés léphet fel, tehát ezeket nem ajánlatos. Az almatermésűeknél is inkább a tél végi időszak, a tavasz leges legeleje, amikor még ugye a rügyek nem pattantak ki, viszont nagyobb gyümölcsösökben, ahol több hektár, több 10 hektárt kell metszeni, ugye munkaerő hiány miatt van, hogy ha jó idő van, szép idő van, január közepén, decemberben már megkezdik a metszéseket, úgyhogy ajánlatosabb ugye a tél végén, de ha nincs más lehetőség rá, akkor tehát üzemi szinten is van, hogy január közepén szép időben metszenek.
Fél egyelőtt 4 perccel hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hallgatjuk a kérdését.
Tisztelettel üdvözlöm a meghívottat és a műsorvezető ott is. Csíkszeredában vagyok, Géza.
Üdvözlöm.
Az a kérdésem, hogy a kertemben, a rózsák tövére lótrágyát halmoztam úgy föl. Ezt jól tettem, vagy nem jól tettem, és tavasszal mit csináljak? Hova szórhatom ezt a trágyát el? És ugyanúgy a fiatal szőlőhajtásaim is vannak, annak a tövére is a földet is felhúztam tehetetés céljából, és a lótvágyat is tettem, vajon ez jó a szőlőhajtásoknak és a másikoknak is, választ meghallgatom a rádióba. Köszönöm szépen.
Ne tessék letenni a telefont. Igen, tehát érett trágyát tett, vagy nyers trágyát?
Nyers
trágyát.
Nyers lótrágyát.
Értem, az általában azért nem a legjobb, érett trágyát kell tenni, mert ugye ahogy a komposztáló folyamatok beindulnak, általában megemelkedhet a hőmérséklet, és mondjuk valószínűleg, hogy nem tett annyit, hogy itt mondjuk a hőmérséklet miatt gond legyen, de semmiféleképpen nem fog annyi hasznosulni belőle, mint amennyi az érett trágyából. Plusz a nyers trágyában lehetnek még olyan élő organizmusok, ami később ugye fertőzés veszélyt jelenthetnek. Továbbiakban hogyha vigyázunk arra, hogy ha nem jól érett, akár ugye a magas hőmérséklet miatt sterilizált rágyát teszünk, akkor különböző fonálférgek, meg egyéb csigák mehetnek oda, mondjuk mondjuk ez kevésbé, de különböző rovar, lárvák előszeretettel választhatják ezt a helyet, és akkor így fölöslegesen oda csalogatunk egy csomó kártevőt. Úgyhogy inkább érett rágyát, és ne tisztán, ha így konkrétan így körbe teszik, akkor ne tisztán trágyát, hanem komposzttal összekeverve, így felcsirkézve, ugye a téli fagyot kikerülve lenne inkább ajánlatos.
Tehát ez lenne a módszer, ez a találtatási módszer.
Igen, amit... igen.
Jó. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok.
Halló, jó napot kívánok. Szeretnék adni egy tanácsot, hallottam az előző hölgynek a kaktuszról kérdezett, és azt a tanácsot adom neki, nekem is egy gyönyörű kicsi kaktuszom van, teli van virággal, de ne öntözze gyakran. 10 naponként, hogyha öntözi, bőven elég, és csak alulról legyen alul a cserép alatt egy tányér, és csak a tányérba töltse a vizet, és onnan felszívja a vizet, és bőven elég. De ha elfelejti 10 nap után, pár nap után, akkor se baj, mert jobban bírja a szárazságot, a száraz, mint hogy állandóan legyen öntözve. Nem szabad öntözni sokáig a kaktusz, mert nem nyílik úgy.
Így van,
nem...
így van. Jól tetszik mondani, hol van önnek a kaktusza?
Kérem?
Hol a szobában önnek hol van a kaktusza?
Én a szekrény tetejére tettem fel a kaktuszt, mert ott láttam, miután feltettem, olyan gyönyörűen a kicsi szobában, ahol nincsen olyan túl nagy meleg, se közepes meleg van, és úgy kinyílott, olyan gyönyörűen kinyílott, miután feltettem oda, hogy nem győzöm nézni, ahogy szokták mondani, félek, hogy megigézem, nem nézem.
Édesanyám is a szekrény tetejére teszi a kaktuszt, és ritkábban öntözi. Azt mindig figyelembe kell venni, önnek teljes mértékben, tehát 100%-ban igaza van, viszont egy fűtőtest mellett jóval hamarabb kiszárad. Tehát az szerint kell öntözni, amilyen állapotban van a talaj.
Jó, legyen távolabb a nagy melegtől, mert nem nagyon jó, hogyha közel van a, mondjuk a kalorifér fölött van, és ott van. Én feltettem a kalorifér mellett fel a kis szekrény tetejére, hát gyönyörű, csak nézem, hogy úgy ki van nyílva, hogy nem győzök csodálkozni rajta.
Na, hát az nagyon jó.
Köszönjük szépen. Köszönjük a tanácsot, viszont hallásra.
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Nem a sági torony, jaj, de messzire látszik. Annak tetejében két szár rózsa virágzik. Azt a két szár rózsát százfelé fújja a szél. Ha meguntál, babám, nem muszáj, hogy szevessél. Szivárvány sejhaj, koszorúza az eget. Elrabolták tőlem a régi szeretőmet. Elrabolták tőlem, vagy az Isten elvette. Annak adta oda, ki meg nem érdemelte. Elrabolták tőlem, vagy az Isten elvette. Annak adta oda,
Fazakas István énekelt. Juditól kaptuk az SMS-t, hogy lehet-e fertőtleníteni a földet a gombás betegségek ellen?
Lehet fertőtleníteni. Most ez attól függ, hogy milyen gombás betegségről van szó, mekkora földterület. Van a Dazomet hatóanyagú fertőtlenítőszer, ez totális talajfertőtlenítő, ezt is be kell dolgozni a talajba. Gyommagvakat, gombákat, baktériumokat, rovarokat, mindent elpusztít. Én csak a legutolsó esetben ajánlom ennek a használatát, ugyanis ugye ez egy erős talajméreg, tehát gyakorlatilag tényleg kifertőtlenítünk mindent. Általában olyan növényházakban szokták ezt alkalmazni, hogy talajon van a termesztés, és már nem tudnak se talajgőzölni, semmi mást, és az utolsó pillanatban szokták ezt választani, vagy dísznövény, vagy egyéb olyan tenyészedényben termesztők, akik tenyészedényben termesztenek, valami miatt az árujukat nem tudták eladni, és újra felhasználják ezt a tőzeget, ezt a talajt, és akkor ezt szokták kifertőtleníteni úgy néhány köbmétert a saját udvaron. Amennyiben mondjuk fuzárium típusú talajlakó gombák vannak, akkor én javasolnám a trichoderma gombákat. Megint gondolkoztam, nem mondhatom a készítmény nevét, de remélem, hogyha már komolyabb növénypatikákba megyünk, itt például Marosvásárhelyen is van egy pár, akkor már fogják tudni, hogy miről van szó. Ez egy gomba, amelyik antagonistája, tehát úgymond egy kicsit ellensége a fuzáriumféléknek, és nem csak a fuzáriumoknak, hanem egyéb talajlakó gombáknak, és nekünk gyakorlati tapasztalataink vannak szabadföldi paprikában. 2 év ilyen hasznos gomba kiutatásával szinte teljesen megszűnt a talajlakó gombák általi kártétel. De mondom, itt paprikán volt fuzárium, és nagyon jó eredményeink vannak. Én gondolom, hogy akár gyepek esetében is, ahol vannak fuzáriumbetegségek, használható. Paradicsomnál is javasoltam, egy volt kertészmérnök tanítványomnak, aki termesztésből él. Még nem érkezett meg a válasz, hogy sikerült-e. Én gondolom, hogy igen.
János kérdezi, hogy csak a rézszulfáttal való kezelés jó-e, elegendő-e a gyümölcsfáknál?
Tehát ha a rézzel védekezünk, ugye itt is attól függ, hogy milyen gyümölcsről van szó. Mondtam, hogy például, hogyha Jonathan almánk van, akkor az a ventúriás varasodásra kevésbé rezisztens, a lisztharmatra sokkal inkább, a réz pedig a lisztharmat ellen nem hatékony. Hogyha úgy általánosságban úgy mindenféle gyümölcs van az udvarunk, úgy különösképpen egyik, másik se érzékenyebb vagy fogékonyabb a lisztharmatra, akkor a betegségek ellen a rezes kezelés elegendő.
A korallvirágon fehér penész jellegű folt van, mivel kell kezelni? Kérde egyik hallgatónk. Itt kérem meg, hogy megkérem neveket, és legalább, hogy honnan hívnak, azért mondják el, mert így nem tudjuk, hogy kiről van szó.
Fehér penész, hogyha ez egy ilyen nagyon élénk fehér színű penész, és még ha bele mászunk úgy az ujjunkkal, és ilyen fekete, kicsi, apró gombocskákat, ilyen borszemnek a negyede, vagy akár a fele nagyságú dolgokat látunk, az a sclerotinia, a sclerocerum nevű gomba. Hogyha pedig egy szürke penészt, nem tudom, a szín nagyon lenne fontos tudni, vagy esetleg látni ezt a... Próbálok akkor egy olyan növényvédőszert mondani, amelyik általában ezek a gombák ellen hatékony. A tiofanát metil hatóanyag, mondjuk a sclerotiniák, a botritis, az egyéb konidiumtartós gombák ellen hatékony. Ha tudnánk azt, hogy mondjuk ez biztosan sclerotinia vagy botritis, akkor speciálisabb növényvédőszert is tudnánk mondani, de a tiofanát metil úgy nagyjából hat mindenikre.
Újabb hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! István vagyok, Székelyudvarherről.
Üdvözöljük, István!
A tegnap pontosan volt egy körülbelül egy ilyen egy méterszer, másfél méteres ilyen komposztáló gödröm. És az egészet elterítettem, nem terítettem el, hanem a fa alá raktam az egészet, úgy kiszedtem és a fa alá raktam, és fekete, valósága fekete talaj jött ki belőle. 3 éves körülbelül ez a komposzt, amit beletettem. Na, a tegnap belesepettem a lapit, ugye azt is még körülbelül 2-3 évig tartom, de a tegnap egy meglepetés ért engem. elmentem föl, ahol a szemetet ugye ki kell fizessem, és mondtam neki, hogy adja neki komposztládát, hallám, hogy mennyit adják körülbelül. Hát képzelje, 50 valamennyi euró, most már így mondtam, na. Uh-huh. De én például nem hánom a kukába azt a borokhajat, vagy azt a almahajat, vagy azt a mindent. A plokkosoknak is kellene adjanak, hogy ne hányják a kukába ezeket a sok minden almahajat, vagy pityókahajat, vagy minden. És ezt nem tudom megérteni, hogy miért nem segítenek az embereken, hogy ne hányják a szemébe. Fél szemét lenne, amit mindennek oda ki a szemételepre.
Nagyon jó az észrevétel. Én tudomásom szerint néhány évvel ezelőtt, vagy akár még most tényleg a közelmúltban Hargita megyében volt egy kezdeményezés, hogy ingyen biztosítottak ilyen komposztládákat. Valószínűleg, hogy az vagy lejárt, vagy akkor, aki esetleg illetékes, s többet tud a dologban, akkor telefonáljon be ezzel kapcsolatban. Mert ez egy nagyon fontos kérdés, nagyon fontos kérdés.
Én most például az egészet, mondom, kiszedtem az egészet a szöllőtőrnek az aljára, az almafának az aljára, a rózsára tettem, és mind fekete talaj volt az egész mindenséget.
Az tökéletes.
3 éves komposzt volt. De azt mondom, egy kicsit fölmérgelődtem azért, hogy hát aztán a plokkosoknak is kellene adjanak, mert a szemétládát azt mondja, 3 nap alatt megtöltik, és akkor viszik ki oda, akkor ott nő az a gödör odakint. Ezt kellene már valaki megértse, hogy segíjünk az embereken, hogy ne vigyük ki oda a szemetet a izébe, hanem adjanak egy ládásra, blokkosok is oda tennének, nekik is van rózsa, vagy nem tudom mi, sövény a járdaszéli, és akkor tudnák oda tenni ők is azt a komposztot, amit mondjuk abból a ládából ki tudnának tenni.
Így van, nem utolsó sorban a környezetnek is segítünk, tehát nem csak magunknak, hanem a környezetnek.
Köszönjük szépen az észrevételét! Bartos Éva énekelt a Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják. Mária kérdezi, hogy a petrezsem és a murokban lentről felfele rágó féreg van, és ezért nagyban fogyaszthatatlanná teszi a zöldséget, ellene lehet-e valamivel védekezni?
Tehát gondolom itt a kérdező a drótféregre említ, ami nem féreg gyakorlatilag, tehát nem fonálféreg, hanem egy rovarnak a lárvája, és az előbbiekben ugye megbeszéltük, hogy teflutrin rovarölőszerrel lehet akár talajfertőtleníteni, vagy keresünk egy olyan területet, az a legkörnyezetkímélőbb, ahol ugye nem fertőzött a terület, mintát tudunk venni, meg tudjuk nézni, hogy van-e ott ugye kártevő, és akkor oda tegyük, de hogyha nekünk csak az a területünk van, semmiféle választási lehetőség nincs, akkor a teflutrinnal lehet talajfertőtleníteni, amennyiben drótférek, tehát pattanóbogarak lárvái okozzák ezt a gondot.
Mónika kérdezi, hogy az orchidea nem virágzik, mit lehet tenni ellene? Már egy éve nem virágzik.
Hát valószínűleg én gondolom, hogy fény problémák lehetnek. Tehát, hogy nem kap elég fényt. Gyanítom, nem vagyok biztos benne. Szerintem, hogyha konkrétan megnézzük, gondolom, ez a Phalaenopsis orchideáról van szó, egy fórumot felütünk az interneten, lehet, hogy még pontosabb választ is tudnak adni, de tényleg nagyon sok oka lehet ennek. Tehát most én abból indultam ki, hogy a kérdezőnek otthon egy egészséges, semmiféle kártevőtől, betegségtől nem fenyegetett, vagy legalábbis attól mentes növénye van, és csak az egyetlen probléma az, hogy nem virágzik, akkor én úgy gondolom, hogy egy környezeti viszony, tehát valószínűleg a fény, esetleg a páratartalom lehet még az oka.
Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok! Haló! Úgy tűnik, hogy nincs hallgatót. Judittól kaptuk az SMS-t, hogy a karácsonyi kaktusza nem virágzik, ezt is hasonlóképpen kell öntözni, mint a virágzó kaktuszt?
Tehát a karácsonyi kaktusz öntözésre visszatérve, tehát a talaj, az nagyon enyhén, az előbb is pont, nem tudom, hogy magyarázzam, de hogy ne legyen csontszáraz, éppen hogy ne legyen csontszáraz, hanem egy kicsit, egy hangyányit nedves legyen, így tartsuk.
Úgy szoktuk mondani, hogy ha bedugjuk az ujjunkat, és ne ragadjon rá, nedvesnek legyen nedves, száraz se legyen, de
annál
ne ragadjon.
Egy picit lehet szárazabb.
Lehet egy
és az
szárazabb.
A baj, ha ez a baj, na pont ezt akartam elmagyarázni, hogyha az ujjunkat dugjuk be, sokszor nem tudjuk olyan mélyre dugni, hogy a cserép alján. Ezért én sokkal inkább javaslom azt, hogy emeljük meg, és a tömegéből helytelenből a súlyából fogjuk érezni azt, hogy mennyire nedves. Az öntözésre visszatérve. Az, hogy nem virágzik, az szerintem a fényviszonyok miatt van, tehát nagyon sokat ég abban a helyiségben a lámpa, és azért hívják karácsonyi kaktusznak, mert általában a karácsonyi időszakban virágzik. És azért virágzik a karácsonyi időszakban, mert ez is egy rövid nappalos növény, akár csak a krizantém, akár csak a mikulás virág, úgyhogy valószínűleg én inkább azt tartom problémának, hogy nagyon sok fényt kap, és akkor emiatt nem.
És esetleg, hogyha helyet változtatna, azt is ki lehet próbálni, de
tehát
akkor...
Tehát egy olyan helyiségbe visszük, ahol nem, tehát folyamatosan nem tartózkodunk sokat, tehát mondjuk rögtön, ahogy lemegy a nap, nem kapcsoljuk fel a villanyt, akkor ott valószínűleg, hogy ki fog virágozni.
A ciklamen virágon tetvet észleltem, orvosolható-e dohány levéllel, kérdezi Joli. Gondolom nikotinos
dohány
oldalt.
Dohány lével, gondolom, ugye?
Itt dohány levelet ír, de gondolom, hogy
dohány levélből készített
nikotinos oldalkal, igen.
Na most a nikotin az egy nagyon komoly rovarölőszer hatóanyag. Használták is korábban, az elmúlt évszázadban, azért vonták be, mert az emberre is mérgező. Megpróbáltak előállítani olyan hatóanyagokat, amelyek a nikotinnak a rovarölőszer hatását megtartották, de a melegvérőekre, emberekre kevésbé mérgezőek. Ilyenek a neonikotinoidok, elég sok pro és kontra is van mellettük. Jelen esetben, amikor egy ilyen ciklámen és disznövényről van szó, akkor mindenféleképpen hatékonyak, és akár ajánlom is az acetamiprid hatóanyagot, ez egy olcsón hozzáférhető, és ezzel, ha permetezzük, akkor megoldható, hogyha a dohány levélből tudunk olyan készítményt varázsolni, vagy készíteni, amelyik tartalmazza a nikotint, mint hatóanyag, akkor védekezhetünk vele a levéltetvek ellen.
Edithnek a szomszédja azt mondta, hogy a tárkon gyökerére kéményből lepucolt kormot tegyen, ez árt-e a növénynek?
Ártani szerintem semmiféleképpen nem árt, tehát szerintem nem kell túlzásba vinni, nem kell ebbe termeszteni, de hogyha a talaj felületére kiszórjuk, akkor hát ezeket
szénvegyve... Amúgy a fahamót is kiszoktuk szórni.
Igen, ilyesmi lehet, úgyhogy ha mondjuk a faha vagy a hamu az általában bázikus szokott egy picit lenni, a mi talajunk általában inkább savasak, hogy nagyon precíz választ kellene, mondjunk, úgy sok mindent kellene ismerjünk, így egy nem teljesen szakvélemény az, hogy én gondolom, hogy nem árt.
Kis mennyiségben nem árt. Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Csíkszeredából szeretnék érdeklődni. Az orchideánknak a töve tiszta mohás lett. Mit lehet csinálni vele?
Túl vannak öntözve, nem szükség ennyit öntözni őket, és lehetőleg alulról öntözzék.
Igen, úgy beáztatja.
Igen, csak valószínűleg, hogy amúgy az orchidea itt is nagyon sok praktika van, lehet fentről így spritzszerűen spritzolni azokat a nagyobb tőzek darabkákat, ugye, amiben a léggyökerek is vannak, lehet alulról is. Hogyha bemohásodott, akkor én javaslom, hogy cseréljék le a közeget, és túlöntözés miatt van. Tehát nagyon sok, tehát több vizet adnak, mint amennyi kellene.
Jó, nagyon köszönöm.
Béla kérdezi, hogy a gyapjas pajzstetű ellen mivel lehet védekezni?
Na, ez már egy jó kérdés, mert konkrétan mi van ez a kártevő, igen. Ha otthon van, akkor én javaslom, hogy pucoljuk le a növényt. A tiametoxam hatóanyagú növényvédőszerrel egy kültérben, most például olyan szép idő van, hogy kitehetjük nyugodtan a teraszra, és ott permetezzük le a már megtisztított növényt, és utána ezt a permetlevet legalább kétszer öntözzük be. Tehát normális mennyiséget adjunk ebből a permetléből, már úgy értem, mintha a vízzel öntöznénk, de legalább kétszer öntözzük be vele, mert ezt a növényvédőszer gyökéren keresztül is felszívja, és akkor a pici, még lehet, hogy a tojásból kikelő, vagy a lárva egyesek, amelyeket sokszor nagyon nehezen érünk el, és nagyon el vannak bújva, ugye a növény, ha felszívja, hogyha a kártev elkezdi szívni a növényt, akkor el fog pusztulni.
Az orchideán lehet-e pajzstetű, kérdezi Márta, és mit lehet tenni ellene?
Lehet pajzstetű rajta, itt is függ, hogy melyik orchidea is, milyen pajzstetű, lehet pajzstetű rajta, és pont az előbb elmondott módszer igaz az orchideára is.
Miért fonnyadnak el a karácsonyi kaktusz bimbói, még mielőtt kinyílnak, kérdezi Imola.
Szerintem az alacsony páratartalom miatt.
Egyik karácsonyi kaktuszon virágzik, és a másik nem. Egy helységben vannak különbséget azt tudom felhozni, hogy amelyik nem virágzik, ott szoktam szellőztetni. Mindkettő alatt fűtőtest van. Mi lehet a gond, kérdezi Judit.
Hát, vajon egy időseké?
Ez is számít.
Ez is számíthat, nyilvánvalóan. Meg az is számít. Igen. Ugye az előbb mondtam, hogy ugye nem virágoztató tápok vannak, de lehetséges, hogy az egyik kaktusznak nincsenek, vagy nem olyan arányban vannak a tápelemek. Például nitrogén túlsúlyos táp van benne, mondjuk megtápoztuk egy nitrogén túlsúlya, vagy nem adtunk neki foszfort és káliumot, és akkor nem tud differenciálni virágokat. Tehát a virágzást indítja a rövid nappal, viszont hogyha nincsenek hozzá a megfelelő feltételek a talajban, akkor a növénye ezt nehezen tudja megvalósítani.
Áron kérdezi Csíkszeredából, hogy a szobanövények földjét átültetés után kicsi fehér bogarak lepték el, mit kell tenni ellene?
Ezek valószínűleg az ugróvillások, kolembollák, így hogyha utána nézünk, ezek szintén a túl nedves talajban vannak inkább jelen. Általában az elhalt szerves anyagot fogyasztják, tehát nem olyan erős a rágó szájszervük, hogy az élő gyökereket is megrágják. Mégis adott esetben kellemetlen tud lenni. Úgy tudjuk ezt egy nagyon egyszerű védekezéssel megoldani, hogyha a növényünk talajának a tetejére legalább egy centiméter vastagon homokot teszünk, és hogyha mondjuk fentről öntözzük, akkor ugye itt mindig gyorsan lefut a víz, tehát száraz marad a teteje, és akkor így ez kevésbé jó a kolemboláknak, az ugróvillásoknak.
Imrének az SMS-ét most nem olvasom fel az aranykával kapcsolatban, ígérjük, hogy felveszük vele személyesen a kapcsolatot, mert az adásidő nem lenne elég, hogy elmagyarázzuk, hogy mi a tennivaló ebben az esetben. Egy kicsit térjünk vissza a mérnök úr a mikulásvirághoz. Egy mikulásvirág hány évig bírja? Mert sokan egy év után kiszokták dobni.
Hogyha megfelelően van gondozva, értek itt ez alatt, hogy mondjuk akár visszametszve, akkor a Mikulás virág az ős hazájában az egy cserje, tehát egy több éves növény, hogy olyan alakú, olyan formájú és olyan intenzitású növény legyen, mint amilyet jobb esetben mondjuk, ha elkapunk tényleg egy nagyon szépet és megvásárolunk, azzal nyilvánvalóan abban ott van, hogy ez egy friss, dugványból nevelt egyéves növény. Ugyanolyat nagyon nehezen még mondjuk akár lehet még a következő évben egy hasonlót nevelni, de nyilvánvalóan egyre több ága lesz, ugye, hogyha fiatalon is tartsuk mondjuk visszametszéssel, azért előbb-utóbb a felkopaszodás jelezi csak megjelennek, mint egy kis bonszájfával, ugye úgy kell akár úgyhogy tehát több évig eltartható, tehát elég sokáig eltartható, és akkor a metszésünk meg a gondozásunktól függ, hogy az a következő évben, amikor ugye eljönnek a rövid nappalok, milyen esztétikai értéket fog biztosítani.
A virágok öntözésére, ha csapvíz helyett esővizet használunk, ez jobb, kérdezi Csaba.
A csapvíznek az ECE elektromos vezető képessége millisiemens per centiméterben 0,3, ami azt jelenti, hogy egész jó. Valószínűleg, hogyha az emberre nem mérgező mennyiségű klór tartalmaz, akkor a növényeknek se, és az esővíznek nulla, tehát szinte olyan, mint a desztillált víz. Tehát mind a kettőről azt kell tudni, hogy a növényeknek ezzel a vízzel nem adunk tápanyagot.
Az utóbbi időben már nagyon rövid az időnk, de még hadd beszéljünk érintőlegesen legalább. Nagyon sok új betegség és kártevő jelent meg. Az elmúlt adásban beszéltünk a sejemfényű puszpángmólyról. Én úgy tudom, hogy azóta nagyon sokan megkeresték a mérnök urat. Mi a helyzet ezzel a kártevővel?
Hát a sejemfényű puszpánk, hogy rögtön lehet mondani, hogy Székelyföldön gyakorlatilag elterjedt, tehát szinte bárhol megtalálható. Úgyhogy nagyon is hasznos volt ilyen szempontból az előző műsor, és hogyha egy következő műsorban sor tudunk keríteni, akkor megemlíteném és megkérdezném a kedves hallgatóságot, tehát több nagyon fontos új kártevő van, de egyik, amelyik tehát minket is az most komolyabban érdekel, az a nyugati dióburok furó légy. Addig is, hogyha valaki nyüvet, tehát kitinizált fejtok nélküli lárvát, olyan, mint a cseresznyében, amilyet szoktunk látni, ha nyüvet talált a dióban, akkor ha a legközelebb adásban vagyunk, akkor megkérjük szépen jelezze, de majd ezt akkor egy következő adásban kifejtjük bővebben.
Úgy, ahogy a méhekre veszélyes vegyszerekről is beszélgetünk, de még egy utolsó SMS, a rózsa levelein apró fekete koromszerű foltok vannak, mi lehet az, kérdezi Margit?
Szerintem a rózsa diplokarponos betegsége, csillagfoltosságnak is mondják. Ez egy gombás betegség, egy aszkuszos gombás betegség. Például a difenakonazol hatóanyaggal tudunk védekezni ellen.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
13 óra lesz 7 perc múlva, most viszont a Csíkmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50 lejes vásárlási utalványt nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég Csíkmadarasi és Csíkszeredai üzletében. Múlt adásunkban azt kérdeztük, hogy melyik nem az őszi búza betegsége, a helyes válasz szantomonászos betegség. 17 játékos küldött megfejtést, minden játékos helyes választ adott. Nézzük, hogy ki nyeri ma a 50 lejes utalványt, mérnök úr, megkérem sorsoljon. A szerencsés Baliga Kovács Ágoston Madéfalváról, őt a műsor után felhívjuk telefonon, hogy megbeszéljük, hogyan jut a nyeremény birtokába. A mai kérdésre a válaszokat levélben és e-mailben várjuk december 2-ig. Aki csak a helyes válasz küldés nem mellékeli az elérhetőségeit, nem vesz részt a sorsoláson. Mondom a kérdést. Melyik a levéltetveket ölő szer? Molluszkicid, B. raticid vagy aficid? Megismételem a kérdést. Melyik a levéltetveket ölő szer? A. Molluszkicid, B. raticid, C. aficid. Lassan műsorunk végéhez közeledünk dr. Bálint János székelyudvarhelyi kertészmérnöknek, növényorvosnak, a Marosvásárhelyi Szapienci Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusának. Megköszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a meghívást és a figyelmet.
Műsorunk a legközelebb december 7-én jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Mielőtt elköszönnék, felhívnám figyelmüket egy jövő heti könyvbemutatóra. November 29-én kedden 17 órától Marosvásárhelyen a Bolyai téri unitárius templom tanácstermében mutatják be dr. Jakab Sámuel összeállításában készült könyvet, melynek címe A szükség parancsa az Erdély Magyar Kertészképzés Szolgálatában. A könyvet dr. Tisz Rezső, a Szapienci Erdély Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar kertészmérnöki tanszék tanára és Kúcálik Péter író ismerteti. Holnap 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Jedről jelentkezünk, vasárnap a Falu Világa című műsorunkban a Maros megyei Székelyabodra látogatunk. Perceken belül viszont a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Ezzel már a búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki munkatárs ma Ráres Szucsu volt, nevében is köszönöm figyelmüket. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra. Thank you.
Nincs.